Kedves gyülekezet, egy igehirdetés sorozatban vagyunk benne hétről hétre. Krisztus szeretetében meggyökerezve, megalapozva ez ennek a címe, és ennek különféle egységei vannak, amiben azt keressük, hogy mit jelent az, hogy Isten népeként, Isten gyermekeiként az identitásunknak és mindennek az alapja és meghatározója az, hogy mi Krisztusban vagyunk, az, ahogy ő szeret minket. Mit jelent az, hogy mire hív minket az, hogy minél inkább benne bízunk, ráépítsük az életünket, belőle merjük azt venni, hogy kik vagyunk, és hogy mire hív ő bennünket. Van egy ilyen irány, amiről beszéltünk sokszor, hogy Isten megállt bennünket, meglátogat Krisztusban, felülről lefelé, őtőle jön minden jó adomány, tökéletes ajándék az életünkbe, és ezért mi belülről kifelé figyelhetünk és szolgálhatunk, és a most jövő részében az igehirdetés sorozatnak az elkövetkezendő vasárnapokon arról lesz szó, hogy mi, mint közösség, Isten népe, miért és hogyan lépünk kifelé. Az evangélium és a misszió hogyan kapcsolódik össze. És ehhez a mai vasárnapon Mózes második könyvének 19. részéből olvasom az első 20 verset. Két hónappal azután, hogy Izrael fiai kijöttek Egyiptomból, ugyanazon a napon megérkeztek a Sínai pusztába. Refidimből útnak indulva megérkeztek a Sínai pusztába, és tábort ütöttek a pusztában. Ott táborozott Izrael a hegyen szemben. Mózes fölment Istenhez, az Úr pedig így kiáltott hozzá a hegyről. Így szól Jákob házához, és ezt hirdesd Izrael fiainak. Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal. Hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor bár enyém az egész föld, valamennyi nép közül ti lesztek az én tulajdonom. Papok királysága és szent népem lesztek. Ezeket az igéket kell elmondanod Izrael fiainak. Ezután lejött Mózes, összehívta a nép véneit, és átadta nekik mindazokat az igéket, amelyeket rábízott az Úr. Az egész nép egy akarattal felelte, megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. Mózes elvitte a nép válaszát az Úrnak. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek, íme eljövök hozzád sűrű felhőben, hogy hallja a nép, amikor veled beszélek, és higgyenek majd neked is mindenkor. És elmondta Mózes a nép válaszát az Úrnak. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek, menj a néphez, és rendeld el, hogy ma és holnap szenteljék meg magukat, és mossák ki felső ruhájukat. Legyenek készen harmadnapra, mert a harmadik napon leszáll az Úr az egész nép szeme láttára a Sínai hegyre, de vonj határt a nép körül, és mondd nekik, vigyázzatok, ne menjetek föl a hegyre, még a szélét se érintsétek. Aki megérinti a hegyet, halállal lakoljon. Nem szabad kézzel hozzányúlni az ilyenhez, akár állat, akár ember, meg kell kövezni, vagy nyíllal lelőni, ha nem maradhat életben. Majd csak akkor szabad fölmenni a hegyre, ha a kürt hosszabban zeng. Akkor lejött Mózes a hegyről a néphez, elrendelte, hogy a nép szentelje meg magát, és mossák ki felső ruhájukat. Majd ezt mondta a népnek, legyetek készen harmadnapra, asszonyhoz ne közeledjetek. A harmadik napon pedig víradatkor, mennydörgés, villámlás és sűrű felhő támadt a hegyen, és igen erős kürtzengés. Ekkor az egész nép a támorban reszketni kezdett félelmében. Mózes ekkor kivezette a népet a táborból az Isten elé, és ők megálltak a hegy lábánál. Az egész Sínai hegy füstbe borult, mert leszállt rá tűzben az Úr. Füstje úgy szállt föl, mint az olvasztó kemence füstje, és az egész hegy erősen rengett. A kürtzengés egyre csak erősödött. Mózes beszélt, és az Isten mennydörgésben felelt neki. Leszállt tehát az Úr a Sínai hegyre, a hegy csúcsára. És fölhívta az Úr Mózes a hegy csúcsára. Mózes pedig fölment. Amikor felolvasom ezt az igét, akkor valószínűleg azok, akik esetleg gyerekbibliákat ismernek, vagy forgattak a kezükben, azok előtt megjelennek ilyen képek, megjelennek rajzok arról, hogy hát igen, ez egy nagyon érdekes, mondaszerű, meseszerű történet, nagyon jól lehet illusztrálni a gyerekeknek. Aki nem nagyon jártas ezekben a dolgokban, az lehet, hogy azt mondhatja, hogy nagyon érdekes, ókori mitosz, nagyon furcsa, nagyon távoli, És hát tényleg mi köze ennek az egésznek ahhoz, hogy most itt vagyunk vasárnap reggel Isten házában? Mi köze ennek a hitünkhöz? Mi köze van nekünk, miközünk van egy néphez, meg egy hegyhez, meg ilyen furcsa jelenségekhez? Miközben, ha moziba látnánk ezt a jelenetet, akkor sokkal könnyebben azonosulnánk vele. Tel is teli vannak egyébként a nagy hollywoodi mítoszok, és úgy általában a mozik világa ilyen is ehhez hasonló drámákkal. Képzeljük csak el, hogy egy trilógiának ez a második része. Az első részben a nagy szabadulás történt meg, ahogy Isten kiszabadította az ő népét, és hatalmas jeleket és csodákat tett. Ha jobban el tudjuk képzelni, úgy is elképzelhetjük, hogy tényleg 3D-ben látjuk, és abszolút élethűen jeleníti meg a filmnek a szerzője, az alkotója is. Van már egy előtörténet, amit ismerünk, láttuk az első részt, és beülünk a második részre. És elindul, in medias rész, ott folytatódik, ahol az első részt abba hagyta. A szabadulás után ott van a nép, akik túlélték a vöröstengeri katasztrófát, elpusztult Egyiptom seregének a nagy része, a fáraó is meghalt, és nem lehet tudni, hogy mire megy ki ez az egész. És a szabadulás után egyszer csak elérkeznek egy hegyhez, amiről senki nem tud még semmit. Vajon mi lesz ezen a hegyen? És Mózes fölmegy, és Isten megszólal, hogy az én népem lesztek, és eljegyezlek magamnak titeket. Aztán egy hatalmas tömegjelenet jön, Mózes lemegy a néphez, és elmondja nekik, hogy Isten az övéinek választott titeket, és a nép talán egyszerre egy nagy üdvrivalgással azt mondja, igen, Isten fogjuk követni, végre megvan az értelme annak, hogy miért jöttünk ki. Egy nagy ünnepet szerveznek. Mindenki megtisztítja magát, felkészül az ünnepre, találkozni fogunk Istennel. Isten majd most megmondja, hogy mit tegyünk, valahogy elpecsétel bennünket. Izgatottan várjuk, hogy fog megjelenni ez az Isten. És aztán egyszer csak, mikor azon az adott napon, amikor Mózes mondta, feljön a nap, és az a hegy, ahol a nép áll, iszonyatos jelek között elkezd átváltozni. És mendörgés, és villámlás, felhő, és füst jelenik meg. Kürtzengés lehet hallani, az összes érzékszervünket megérinti ez a dolog. Mindenféle vizuális effektek vannak. És megszólal a hang, ne érintsd meg, mert ha megérinted, meghalsz. És ezen a ponton a nép ott áll, és azt se tudja, hogy mi fog most történni, és a feszültség már teljesen a tetőfokán van, Mózes pedig felmegy a hegyre, és eltűnik. Eddig olvastam csak fel, a trilógia folytatódik. De ha ezt egy filmben, egy ilyen történetben látnánk, akkor azt mondanánk rá, hogy wow, asztal, mennyire különleges, mennyire izgalmas, mennyire érdekes. De ez a történet se nem egy mese, vagy monda, se nem egy jó forgatókönyvnek az alapja, hanem azt kell, hogy mondjam, hogy ez Isten igéje és Isten szava, és bármennyire furcsa, bármennyire idegen, bármennyire nem tudjuk könnyen befogadni, azt kell, hogy mondjuk, hogy ez így történt. Ott és akkor így jelenti ki magát Isten az ő népének. Mi van akkor, hogyha Isten népének meg kell tanulnia, meg kellett akkor és meg kellene ma is tanulnia, hogy Isten valami egészen más, mint amilyennek elképzeljük. Mi van akkor, hogyha az, amire nagyon gyakran az ember vágyik, hogy keresi a transzcendens, keresi a nem láthatót, keresi a mindenható Istent, és mi van akkor, hogyha ez az élmény önmagában nem izgalmas, hanem félelmetes és megterhelő? Mi van akkor, hogyha Isten tényleg ilyen félelmetes is tud lenni, és mi folyamatosan próbáljuk őt valahogy civilizálni, folyamatosan próbáljuk valahogy fogyaszthatóvá tenni Isten népe és a mai ember, aki nem tudja beilleszteni a saját világképébe Istent, megpróbálja addig-addig csiszolni, meg levágni azokat a kilógó sarkokat, míg bele nem illik abban, amit mi gondolunk róla, hogy elfogadható legyen, és mi van akkor, hogyha az Isten nem ilyen, hanem egyszerűen olyan, mint amilyennek mutatja magát a Szentírásban, félelmetes, felfoghatatlan, nagyjából megérthetetlen, és valami teljesen más, mint ahogy mi el tudnánk képzelni, de mégis kapcsolatba akar lépni velünk. Mi van akkor, hogyha az Ószövetség és az Újszövetség Istenét, így nem lehet szétválasztani egymástól. Hányszor hallom ezt, hogy aj, annyira agresszív, annyira más, bezzeg a szerető Jézus. Mi van akkor, ha az egész mégis egy, és nem lehet feloldani ezeket az ellentmondásokat? Isten így mutatkozik be az ő népének. Így választja ki őket, és így küldi el őket, és ez megdöbbentő. Így van előttünk ma is Istennek ez a szava, ez az igéje. A feloldhatatlan ellentmondásaival akár, vagy az értetetlen képeivel, mégis ez így Isten igazsága. És távol legyen tőlünk, hogy megpróbáljunk berakni bármilyen módon Istent a mi kereteink közé, és azt mondani, hogy ő igazából valószínűleg olyan, mint amilyenek mi gondoljuk. Három dologról szeretnék beszélni. Az egyik az az, hogy ami világos ebből a történetből, és amire szükségünk van, hogy tudjuk Isten népeként, hogy Isten küld bennünket abba a világba, hogy szolgáljuk őt, hogy Isten cselekszik. A második dolog, amit nem szabad elfelejtenünk, és amit meg kell tanulnunk belőle, az, hogy Isten szent. És a harmadik az, hogy Isten megszenteli és cselekvésre hívja az ő népét. A Szentírást olvasod, teljesen egyértelművé válik a számodra, hogy a Teremtő és Mindenható Isten aktív, cselekvő. Úgy indul az egész történet, úgy indul a Biblia, hogy Isten teremt, és az ő szavával világot alkot, és azt mondja, legyen. Amikor Isten bemutatkozik Mózesnek, és elhívja őt, és megkérdezi a nevét, akkor azt a nevet mondja, ami a héber létige, hogy vagyok. Én vagyok az aktív, aki cselekszem. Ráadásul nem csak megteremti a világot, hanem bölcsen igazgatja és megtartja, és ott van benne, és folyamatosan cselekszik. Isten az ő munkáját végzi, és amikor az ő népét, az ő gyermekeit elhívja és cselekvésre hívja, akkor abban ő marad a cselekvő és az irányító. Isten szolgálata, Krisztus követése nem a mi projektünk, nem a mi aktivitásunk, hanem az Isten megelőző cselekvésre adott válasz. Mert ő előbb cselekszik, és ehhez a cselekvéshez hívja az ő népét. És ennek a cselekvésnek a része az, hogy Isten kiválasztja Izraelt. A nagy történetnek ezen a pontján kiemeli őt az egyiptomi fogságból, emlékszik az atyákkal kötött szövetségre. És mindaz, ami ezzel a néppel történt, ennek a történetnek, amit felolvastam az előzményeként, az nem valami hőstett, Mózes az ügyes, kiszabadította az ő népét, nem egy történelmi véletlen, hogy történt egy kis rés az egyiptomi védelmen, és Isten népe egy kis lisszant Egyiptomból, hanem ez Isten cselekvése volt. És ez a dolog nem véletlenül történt, nem azért történt, mert ez a nép jobb lenne, mint más, vagy akár teljesen rosszabb, hanem azért, mert Isten úgy döntött, hogy ők a tanúi lesznek. És elmondja ezt nektek, nekik, így olvassuk a negyedik versben. Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan hordoztalak benneteket sarszárnyon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Isten szabadítása és cselekvése azért történik, hogy Isten népe a tanúja legyen ennek. Ezért Isten népe, ha bármi mást mond, mint ami az Isten cselekvése és szabadítása, ha bármit elvesz ebből, vagy bármit hozzátesz ehhez, amit Isten nem mond neki, akkor hűtlen lesz az ő küldetéséhez. És hogyha elfelejti, hogy miért van a jóléte, ha elfelejti, hogy miért van ott, ahol van, és azt gondolja, hogy önmagáért és a saját jólétéért van, akkor hűtlen lesz Isten elhívásához és küldetéséhez, és abból semmi jó nem származik. Isten cselekszik, és kiválasztja ezt a népet, és szövetségre hívja. Ezt mondja nekik, hogy bár az egész föld az enyém, valamennyi nép közül ti lesztek a tulajdonom, ha hallgattok szavamra, ha megtartjátok szövetségemet. Ebbe a kapcsolatba hívja Isten az ő népét, így cselekszik, és így tartja meg őket. És tudjátok, ez a mindenható, és szerető, és kiválasztó, és cselekvő Isten ugyanaz ma, mint aki akkor volt. Semmit nem változott. Az emberi történelem zajlik, az idő telik, de mivel ő az idő ura is e felett áll, ez a szándék, úgy tudjuk, nem változott az ő részéről. Ma is cselekvő, ma is élő. És egy olyan Isten, aki nem szemtelenül szemléli távolról a szenvedést, vagy aki hagyja, hogy minden történjen úgy, ahogy az emberek akarják, hanem be akar vonni az ő munkájába, mert szereti ezt a világot. És az ő népét, az ő gyermekeit, Jézus Krisztusban megváltott gyermekeit, Isten népét, az egyházat erre hívja ma is, hogy az ő cselekvésébe álljanak bele, és megértsék, hogy ő az, aki irányít, hogy ő az, aki megszólít, aki indít, aki megment. Minden olyan dolog, amit Isten népe a saját kútfőjéből úgy tesz, hogy nem Isten cselekvését, nem az ő szándékát keresi, az nem engedelmesség, és az nem az ő akarata, és ez rendkívül ijesztő tud lenni. Isten tehát cselekszik ma is, és szereti ezt a világot, és nem mond le a világról. És hadd tegyem fel ezt a kérdést, hogy te, aki itt ülsz, és ezt hallod, hogyan tudsz ehhez viszonyulni? Lehet, hogy azt mondod, hogy mi közöm nekem ehhez az egészhez. Én nem hiszek ebben. Érdeklődő vagyok. Érdekes. Hangzik az evangélium, hogy ez az élő is cselekvő Isten, téged is szeret és megszólít, és érted is cselekvő, és nem passzív, és megpróbálja elérni a te szívedet, és megpróbál elérni téged, és magához szeretni téged, hogy megérts, hogy ő teremtett, ő a te alkotód, és terve van az életeddel. De lehet, hogy Isten gyermekeként már lemondtál erről. Isten cselekedni akar a világban, meg Isten cselekvő. Hányszor tapasztaltam, hogy nem tett semmit. Pénteken a tehetetlenségről beszélgettünk az ifisekkel, és volt egy ilyen pont, mikor arról beszéltünk, hogy milyen az, amikor azt érezzük, hogy Isten tehetetlen. Mikor úgy tűnik, mintha nem tenne semmit. És arra jutottunk, hogy ez nagyon sokszor azért van így, mert egyszerűen nem látjuk, hogy mi miért történik, nem értjük, és a mi gondolatainkban ez nem fér bele. És ha sok bántást tapasztaltál, vagy elutasítást már a külvilág felől, az Isten dolgaival kapcsolatban, lehet, hogy dühös vagy. Hogy szeretheti Isten ezt a világot? Lehet, hogy azt érzed, hogy én annyi mindent megtettem Istenért, én az ő gyermeke vagyok, egy csomó mindentől megtartóztattam magam, meg engedelmesen követem, engem szeressen. Ne azokat szeresse, akik nem figyelnek rám, meg akik elutasítják, meg megtagadják. De a helyzet az az, hogy Isten szereti ezt a világot, és törődik vele, és azért hív el és küld bennünket, mert terve van, és cselekedni akar. Ez az Isten pedig másodszor szent. És belefeszülhetünk abba a kérdésbe, hogy jó, ha ennyire szereti ezt a világot, és ennyire cselekedni akar, akkor miért nem teszi valami egyértelmű módon? Miért nem éri el az embereket úgy, ahogyan akarja? Egy szempillantás alatt elérhetné, nem? Mindent megtehetne, valahogy így meggyőzhetné őket egyik pillanatról a másikra, de mégsem így történik. És a másik, hogyha ennyire hívja az embereket, akkor miért nem ismerik fel az emberek ezt? Miért lehet az, hogy az emberek képesek őt elutasítani, hogy képesek nem figyelni rá, hogy képesek nem hinni? Hogy lehet ez? És egy nagy nyitott kérdés marad ez, de amit tudunk, hogy az Isten hívása valóban folyamatos, de az emberben van valami, ami meggátolja azt, hogy meghallja ezt, hogy befogadja, ez pedig a bűn, ami elválasztja őt az Istentől. A bűn az nem feltétlenül azt jelenti, vagy nem csak azt jelenti, hogy valaki erkölcstelenül él bizonyos kérdésekben, hanem hogy alapvetően idegen számára az Isten el van távolodva Istentől és magától, és nem tudja azt, és nem tudja befogadni, és nem érti azt, hogy miért lenne szüksége az Istenre. Úgy mutatkozik meg ebben a történetben Isten, mint aki szent. Milyen ez a szent Isten? A szabadító, az ismerős, az atyáink Istene, és mégis az, aki felfoghatatlan, aki nagyon-nagyon más. Szent, azaz nagyon-nagyon eltérő, mint az ember. Szent, azaz tökéletes világosság, fényesség, tisztaság. Szent, azaz teljesen más arányaiban és lényegében, mint mi. Szent, azaz egyáltalán nem olyan ember alakú, mint a különféle más vallások istenei, a bálványok. Szent, azaz nem kiábrázolható. Szent, azaz olyan, ami ennek mondja magát. Ahogy megjelenik a hegyen, villámlás, mennydörgés, füst és kürdzengés kíséretében, megjelenik Istennek ez a fajta hatalma, És nyilván Isten nem a mennydörgés, nem a villámlás maga, értjük, ezek csak jelek, ezek olyan természeti jelenségek, amelyeket ő teremtett. De amikor a Szent Isten megpróbálja megmutatni az ő lényét, az ő valóságát, akkor ezeket az eszközöket használja erre fel. Ebben a történetben ez nagyon-nagyon ijesztő, de gondolhatunk az Ézsaiás elhívásának a történetére is, ahol, amikor Isten szentsége megjelenik, és valahogy Istennel találkozik, nem csak hogy Ézsaiás, hanem még a mennyei lények, akik szentek és tiszták, még ők is eltakarják az arcukat. És azt mondják, hogy szent, szent, szent a seregek ura, ez a hármasság, ez azt jelenti egy erősítés, egy fokozás, hogy a legszentebb, hogy nincs hozzáfogható. De gondolhatunk a Jelenések könyvére, és több olyan hely is van a Bibliában, ami azt mutatja, hogy Isten különleges, tiszta és teljesen más, mint mi. Gondba is vagyunk ezzel a szóval, hiszen számunkra talán egy hely lehet szent, vagy egy élmény, vagy egy személy, vagy egy Istennek szentelt idő, és bajban vagyunk ezzel, hogy mit jelent az, hogy Isten szent. Gondolkodhatunk ezen, de a végső dolog az, amit egy igehirdető így mondott, szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy Isten végtelenül nyugtalanítóan szent. Mi pedig bűnösök és elveszettek vagyunk. Ezért megváltóra van szükségünk. Olyanra, aki maga is szent, hogy általa mi is megszenteltessünk. Teljesen mindegy, mit gondolnak erről a barátaink, a kollégáink, keresztény testvéreink, az egész kultúránk, vagy akár maga az egyház. Isten olyan, ami ennek az igében kijelentette magát. Isten pedig ma is ugyanezzel a szentséggel van jelen a világban, és akkor is, hogyha ma nem történnek ilyen jelek, hogy a tízes Isten tiszteletünk előtt nem kezd el a templom épület füstölni, vagy a Rubhegyen nem kezd el remegni, hogy megmutassa Isten magát, az ő hatalmát. Ma az ő népén keresztül akar Isten jelen lenni ebben a világban, és az ő szentségét megjeleníteni, és ahogyan ez az idézet is hozta, mi valamilyen módon mégis másként közelítünk felé, hiszen Jézus Krisztuson keresztül léphetünk az Ent Isten jelenlétébe. Mi úgy hirdetjük az evangéliumot és Isten jelenlétét és Isten országát, hogy azt Jézus Krisztuson keresztül tesszük. Ha ő nem jött volna el, akkor nem is beszélhetnénk erről, nem léphetnénk az ő jelenlétébe, egyszerűen nem férkőzhetnénk hozzá, és az elveszettségünk csak erősödne. De mégis nagyon gyakran lehet tapasztalni, hogy mivel Krisztusban Isten emberré lett és közeljött, és a mai embernek alapvetően megvan ez az intimitás igénye az Istennel, és nagyon szeretnénk, hogy Isten olyan simogató, olyan közeli legyen. Nagyon jó lenne, hogyha így a legjobb barátunk lenne, aki ha kell, akkor így megölelget, aki betölti a hiányainkat, aki odafigyel ránk, aki olyan, mint egy olyan szuperszülő, akire úgy mindig számíthatunk, akitől tanácsot adunk, aki vezet, Isten szentségét és hatalmát nagyon könnyen el tudjuk felejteni. Pedig Isten bennünket, az ő népét ma is arra hív, hogy azzal együtt, hogy az evangéliumot és Isten befogadó szeretetét hirdetjük, ennek a része az, hogy Isten szent, mi pedig bűnösök vagyunk, és ezért van szükségünk a megváltásra. Mert hogy ez a szent és élő Isten úgy is jelen van a világban és az ő népe körében, hogy megszenteli és cselekvésre hívja az ő népét. Ott és akkor, amikor megjelent Isten szentsége a hegynél, akkor ehhez nem lehetett hozzáérni. Egészen megdöbbentő, már megbotránkoztató, hogy mi az, hogy Isten kihozza az ő népét, kiválasztja őket, és ha valaki véletlenül oda megy a hegyhez, akkor az meghal. Nem lehetett hozzáérni, nem lehetett közeledni ehhez a szentséghez. De a történet úgy folytatódik, hogy Isten behívja a szövetségbe, a vele való kapcsolatba az ő népét, és megszenteli őket. És ahhoz a képhez szeretném ezt hasonlítani, amikor a vérfolyásos asszony oda megy Jézushoz, aki nem is vele foglalkozik, hanem Jairus lányát megy meggyógyítani, és megérinti az ő ruhája szegélyét, az ő szentségét, akkor a vérfolyásos asszony nem meghal, hanem meggyógyul. Megtisztul. Értsük így, szentté válik, megszabadul attól, ami betegség, ami bűnöző életében. És Jézus Krisztus ma nem fizikailag van jelen, hanem az ő egyházán, az ő népén keresztül, a Szent Lelken keresztül. És valójában a legdrámaibb a mi küldetésünkben az az, hogy nem csak úgy el kell mondanunk az evangéliumot embereknek, hogy hát, ha gondolod, hidd el, van egy ilyen verzió is a spirituális igényeidre amúgy, hogy Jézus meg ezek, hanem úgy kellene működnünk, és arra hív bennünket Isten, hogy aki találkozik velünk, vagy rajtunk keresztül Istennel, és most értsük jól, aki megérint bennünket, akin keresztül Isten mást megérint, az gyógyuljon, az megtérjen, az az övé legyen, és ez egy óriási feladat. És ugye látjuk, hogy erre magunktól nem vagyunk képesek. Senki ne higgye el, hogy magától erre képes. De ezt teszi Isten. Vajon felismerjük-e azt, hogy az, ahogyan bennünket kihozott a mi Egyiptomunkból, a bűnből, ahogy átvitt a Vöröstengeren, ahogy megszabadította, ahogy az övévé választotta, hogy az életünket tartja, hordozza, gyógyítja, az nem csak azért van, hogy mi jól érezzük magunkat, ez egy kellemes mellékhatása ennek, hanem azért, mert rajtunk keresztül jelen akar lenni a világban. És azért küld bennünket, mert ő foglalkozik a világgal, és azt akarja, hogy az ő szentsége, az ő szeretete, jelenléte jelen legyen, és elérjen másokat is. És ez a lehetetlen küldetés csak úgy válik lehetséges és számunkra kedves gyülekezet, hogyha Krisztust engedelmesen követjük. Amikor azt mondja az 5. versben ebben a szakaszban Isten, hogy az én tulajdonom lesztek, akkor egy olyan szót használ a Szentírás, amit máshol, más közegben kincsnek fordítanak. Jelentett ugyanis nagy mennyiségű aranyat, ezüstöt, kincset. A heidelbergi K.T. első kérdés felelete így tesz erről hitvallás, hogy én nem a magamé, nem az én saját tulajdonom vagyok, hanem Jézus Krisztus tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen elegettett. És ez teljesen értetetlen és befogadhatatlan a mi kultúránkban. Mi az, hogy nem a magamé vagyok? Hát elsősorban is leginkább a magamé vagyok. És elsősorban is leginkább Krisztus követése. Ezt jelenti, hogy azt mondom, nem, Uram. Valószínűleg életem végéig azt fogom gondolni kicsit, hogy a magamé vagyok, és próbálok dolgokat tenni, de egyre inkább segíts elhinni azt, hogy én a tiéd vagyok, és engedelmesen követlek téged, és beállok a te követésedbe, és alázattal, hódolattal kereslem, hogy Krisztus mire akar vezetni. Ez egy nagyon más gondolkodás, mint a kultúránkban van, és tudjátok, nekünk, gyülekezetnek és Isten népének ezt kellene megtanulni, hogy nem kell félni másnak lenni. De nem úgy másnak, mint ahogy ma nagyon extravagáns dolog, különlegesnek és egyedinek lenni, már lassan nincsenek átlagos dolgok, csak különlegesek. Nem olyan értelemben másnak, hogy mi aztán nagyon extrák vagyunk, hanem abban másnak, hogy ragaszkodunk ahhoz, hogy lehet, hogy valamit nem értünk teljesen a Szentírásból, lehet, hogy furcsa, de ez Isten igéje és igazsága, és a mi dolgunk, hogy ezt képviseljük. Lehet, hogy ódivatú, lehet, hogy nem illik bele abba a kulturális közegbe, lehet, hogy nehezen alátámasztható, vagy nem védhető, de ez Isten igéje. És Isten abban áld meg bennünket, hogyha mi őt követjük, és kompromisszumok nélkül képviseljük Isten szentségét és valóságát ebben a világban. Ismét mondom, ez egy teljesen lehetetlen küldetés. De nem az a kérdés, hogy lehetséges-e vagy lehetetlen, hanem hogy meghalljuk-e Isten hívását. Akkor lesz változás a környezetünkben, azt gondolom, hogyha Isten népe ebbe belelép, és egyen-egyenként elindulunk ezen az úton. Ha még nem vagy Isten gyermeke, ha tőled ez az egész dolog nagyon távoli, akkor halld meg a hívást, Isten hív téged az ő vele való kapcsolatba, hogy fontos vagy neki, hogy számítasz neki, hogy szeret, hogy tervez veled, és Jézus Krisztust érted is odaadta, megváltott a te bűneidért. Ha az övé vagy, és az ő szolgálatába vágysz, hogyha akarod adni magadat ebbe a dologba, akkor halld azt, hogy ő ebbe ott lesz veled. Igen, Krisztus követése komoly áldozatokkal jár. Vállald ezt az áldozatot, és legyél hálás, amiben már megáldott. Ha azt érzed, hogy a helyeden vagy, akkor hajrá! Isten erősítsen továbbra is abba, hogy ezt végezd. Benne vagyunk a történetben. Isten népe, gazdagréti gyülekezet, a jövőnk, az útunk nagy kérdése, amit újra és újra fel kell tennünk, hogy hajlandóak-e vagyunk adni magunkat ehhez, megvánni a bűneinket, amiben nem ezt a küldetést követtük, belátni azt, hogy Isten ma is szent, és a mi bűneink elválasztanak őtőle, de ő meg akar bennünket tisztítani. Képesek vagyunk-e feltenni újra és újra ezt a kérdést, hogy Uram, mit szeretnél velünk, hogyan szeretnéd, ha megélnénk a környezetünkbe a te szentségedet és hatalmadat. Engedjük magunkhoz közel ezeket a dolgokat. Kemény szavak ezek, tudom. Ne adjunk nagyon könnyű választ arra, hogy jó, követjük az Urat, és holnaptól elkezdünk egy projektet. Hanem engedjük, hogy ő munkálkodjon és formálja bennünk. Ne csak a belátást, de az akarást és a cselekvést is. És legyen a hitvallásunk az, amit a lekcióban hallottunk, amit Pál és az ő munkatársai fogalmaztak meg. A Krisztus szeretete szorongat minket. Mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Ámen. Szent vagy, szent vagy, szent vagy mindenható Isten. A dicsőséget betölti az egész földet. Odulunk előtted, és magasztalunk téged. És nagyon hálásak vagyunk, hogy mennyei atyánknak szólíthatunk Jézus Krisztusért, hogy általa van szabad utunk hozzád. Köszönjük, Urunk, hogy kijelentetted, hogy megmutattad magadat a te ígédben akkor is, hogyha nem mindig értjük, akkor is, hogyha számunkra ellentmondásos. És segíts alázattal elfogadni, hogy te olyan vagy, amilyennek mondod magad. Hogy a te igazságod az, amit te kijelentesz. Hogy bűneink választanak el tőled, hogy mi nem vagyunk szentek és feltetetlenek. Tisztíts meg bennünket, Urunk, és tegyél a te népeddé, akik a te tanúid, akik a te kincseid, és akik nem felejtik el, hogy kihez tartoznak, és mi a dolgok ebben a világban. Urunk, kérünk különösen most közöttünk azokért, akik nehezen tudják mindezt megérteni, vagy elfogadni. Kérünk, újíts meg bennünket, Urunk. Kiáltunk azokért a testvéreinkért, akik várják a te cselekvésedet, és szeretnék látni, hogy nem csak általában a világban, de az ő életükben is cselekedj. Hozz, Uram, gyógyulást, változást, helyzetek megoldódását, szenvedésnek az enyhülését. Imádkozunk a betegeinkért, imádkozunk a gyászoló testvéreinkért, hogy a te vigasztalásod, a te szereteted áradjon az életükbe, és ez is szolgálja a te dicsőségedet, Urunk. És taníts és vezess bennünket, mint gyülekezet, mint közösség, mint Isten népe, hogy te szentségedet és a te hatalmadat képviselhessük ebben a világban, ami Krisztusért a miénk lehet. Urunk, imádkozunk, nem csak magunkért, de a te népedért ebben a városban, Budapesten, hoz megújulást, ébredést. Imádkozunk az országunkért, és szerte a világon mindenhol, a te népedért, a te gyermekeidért. Hallgass meg bennünket, Urunk, Jézus Krisztus nevében, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.